Áldjad én lelkem az Urat, és egészben sem az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék nékünk bőségesen, attól, aki volt, aki van, és aki eljövendő. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 121-es Zsoltárt, énekeljük annak az első versét fennállva, majd helyünket elfoglalva bemondás nélkül a többi versét. A 121. Zsoltár így kezdődik: szemem a hegyekre vetem, onnan felülnékem minden segedelmem. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk. Ha te védelmedre szorulunk, és ezért énekeltük tiszta szívvel, vágyakozó lélekkel ezt az ősi Zsoltárt. Mindannyian igényeljük azt, hogy a te mindenható erőddel, mindenütt jelen való figyelmességeddel, a te mindeneket átfogó kegyelmeddel légy jelen most közöttünk és körülöttünk. Vigyázunk mi egymásra, a gyermekeinkre, aztán a gyermekek vigyáznak ránk öregségünkben. Vigyázunk egymásra barátságunkban, testvéri viszonyulásunkban, embertársi viszonyunkban, de mégis kell a feletté való őrzés, vigyázás. Szükséges az, hogy ránk tekints és figyelemmel kísér bennünket. mi nem rejtőzködünk előled, Atyánk, sőt, egyenesen azért járulunk eléd, azért gyakoroljuk az Isten tiszteletet, hogy kitárulkozzunk előtted, hogy kiáltsunk neked imádságban, emberi szóban, énekben, itt vagyok, itt vagyunk mindannyian, azért, hogy megvizsgálj bennünket, meggyógyíts bennünket, eligazíts minket, azért, hogy tanácsolj igéddel, hogy visszafordíts rossz irányokból, és hogy beirányozd az utunkat arra, amerre helyes és jó dolog mennünk. Mennyei Atyánk, itt vagyunk minden sérültségünkkel, minden fájdalmunkkal, örömünkkel, kétségünkkel, tervünkkel és álmainkkal, és arra kérünk, hogy rendezd össze a bennünk levő dolgokat, szüntesd meg a feleslegeseket, és helyezd el a szükségeseket az életünkben. Mindezt nem a magunk érdemében bízva, hanem a mi Urunkért, az Úr Jézus Krisztusért merjük tőled kérni. Amen. Istennek azok a szent igéi, amelyeket felolvasok, és az ő szent lelkének ereje által hirdetek közöttetek ebben az órában, három helyen találhatók meg a Szentírásban, a mai napi ószövetségi, újszövetségi ige szakaszokban és a heti Zsoltárban, Mózes harmadik könyve 19. részének a második versében, annak is a másik felében, valamint az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. részének 31. versében és a 27. Zsoltár első versében. Így hallgassuk Isten igéit. Mózes törvénye sorai így szólnak a harmadik könyv 19. fejezetében. Így szólt az Úr, szólj Izrael fiainak egész közösségéhez, és ezt mond nekik, szentek legyetek, mert én az Úr, a ti istenetek, szent vagyok. A Zsoltáros így fogalmaz a 27. fejezetben, világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék, életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék. Az egyházról így ír az apostolok cselekedeteiről könyv 9. része. Az egyháznak tehát egész Judeában, Galileában és Samáriában békessége volt, eközben épült, az Úr félelmében járt, és a Szentlélek segítségével számban is gyarapodott. Amen. Kedves testvérek, ritkán olvassuk össze, ritkán párosítjuk így egybe, különösképpen egy délutáni liturgiában az egyházunk bibliaolvasó kalauza szerinti igéket, de azért tehetjük, és tehetnénk ezt máskor is, mert gyönyörű módon kapcsolódnak egymásba Istennek ezek a kijelentései. A mai napi Ó és Új Szövetségi ige szakasz és a hétre kijelölt Zsoltár üzenete. Úgy kapcsolódik egybe, hogy először is vegyük elő a Zsoltárt, mert a Zsoltárosban egy magánéleti érzés fogalmazódik meg. Egy magánéleti érzés a személyes boldogságnak a hangja, hangulata szólal meg, és ilyenkor az ember nagyon szívesen lesátorozik egy ilyen gondolatnál. Hogy is szólal meg a Zsoltáros? Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? Hát melyikünk ne vésné be a gondolataiba, a szívébe, az érzéseibe, de még ha lehetne a cselekedetei sorába is ennek az igazságát, miért ne vinnénk magunkkal ezt a személyes életérzést el erről az Isten tiszteletről, és miért ne vennénk elő ezt a Zsoltát a bibliaolvasó kalauz szerint a hét során akár minden nap, hogy újra és újra felidézzük. Ezek a hitünket erősítő, biztonságot sugárzó kijelentések, hiszen annyi, de annyi dolog akarja felborítani az életünk egyensúlyát. És annyi dolog kavarja fel a mindennapjainkat, amiből aztán nagyon sok esetben egy-egy hét során rengeteg félelem, rengeteg rettegés származik. Vannak emberek, akikkel találkozunk majd, lesznek élethelyzetek is talán nálunk is, amelyik arra késztet mindannyiunkat, keresztény embereket is, hogy berendezkedjünk a félelemre. A félelem kopogtat. A bizonytalanság érzés rettegést kelt, és azért, hogy valahogyan átvészeljük, kibírjuk a hétköznapokat, energiát áldozunk rá, ha kell anyagi forrásokat szabadítunk fel, hogy egy-egy közhírrétett veszély közeledésével valamiképpen ellenálljunk. Ha halljuk a hírt, mi is berendezkedünk. Ha halljuk az üzenetet, lesz valami rossz dolog, lesz valami olyan változás, amely az egyetemes emberiséget eléri, vagy a magyarságot, vagy benne a mi kis falunknak az életét, akkor odaállunk a tömegbe, és ha kell, megvásároljuk a remélt ellenszert, amitől természetesen reméljük, hogy megvéd, segít bennünket, de a szívben azért ott marad egy óriási feszültség, legtöbbször ez egy rejtett és rejtegetett félelem. Hát ehhez képest nem felüdítő a Zsoltáros szava, az ő szép kiáltás, amit Dávid ebben a Zsoltárban mond, és akár amit magunk is elmondhatunk, mert fel vagyunk rá hatalmazva, el vagyunk rá kötelezve, hogy sajátunká tegyük, hogy világosságom, segítségem az Úr, kitől, zárójelesen mitől félnék, életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék. Hát egészen más ereje van annak a meghúzódó félelemnek a szívben, amelyikre ráengedjük ezt a Zsoltárt. Egy pillanatnyi rettenet, rettegés, amelyik szembe találja magát ezzel a hitbizonyossággal, bocsánat, az én segítségem az Úr. Bocsánat, nincs helye a félelemnek a szívemben, az életemnek ereje az Isten, aki teremtette az eget és a földet, akinek hatalma van a sziklákat szétporlasztani, tengereket ketté választani, az időjárási viszonyokat megváltoztatni. Ott van a szívünkben ez a bizonyosság. Hát nem másként fekszünk le, és nem másként ébredünk fel, és nem másként nézünk szembe a nappali viharokkal, a bennünket kikezdő érzésekkel vagy irányokkal. Azonban a magánéleti jó érzés, a személyes boldogság önmagában, akármennyire fontos is, sokszor elsődleges, önmagában nem áll meg. Egy kicsit olyan a magánéleti boldogság, amire törekszik az ember szenvedélyesen, mint egy egylábú szék. Az nem is szék tulajdonképpen, vagy egy kétlábú szék, az sem szék, mert nem áll meg. Valaminek neki kell támasztani, vagy a saját lábainkat használjuk, hogy lába legyen annak a széknek, és egy picit meg lehessen pihenni, de nem áll meg. Nem olyan eszköz, amire az ember ránehezkedik, leteszi magát és megpihenhet rajta. A személyes boldogság keresés, a személyes öröm keresés az olyan, mint egy vagy két lábú szék, nem ad teljes nyugalmat, biztonságot és boldogságot. Lehet, hogy azt érezzük, hogy a kis házunkon belül minden rendben van. Tisztaság van, rend van, mindennek megvan a helye, az eszközöknek is alapvetően minden alapfelszerelése megvan az életünknek, talán a portánkon belül is. Sőt, egyre inkább azt látjuk, hogy az emberek egyre magasabb és átláthatatlan kerítéssel körbe is veszik a portájukat. Nyilván ennek a lelki magyarázata nem csak abban van, hogy ne lássák, hogy mind van, vagy mind nincs, hogy milyen rendezett vagy rendetlen az udvaron, hanem emögött az húzódik meg, nehogy valaki belenyúljon az életünkbe, nehogy valaki bedobjon oda valamit, nehogy valaki kivegyen onnan valamit, amit lehet látni. Ez az általános emberi érzés egy belső nyugtalanságra enged következtetni. Egy védekezési mechanizmus, hogy meg ne támadják az életünket, a személyes boldogságunkat, örömünket. Testvérek, bármennyire is divat, ez az életfelfogás, az ilyenfajta életforma, mégis a Biblia tanítása szerint azt kell mondani, hogy nem lehet teljes életet élni, sem a magas kerítéssel, sem az átjárhatatlan falakkal körülvett magánéletben. Azért nem, mert az ember Isten elgondolása szerint, és ezen nem lehet változtatni, közösségi lény. Nem élhet teljes életet egy nagyobb család, egy nagyobb barátság, egy nagyobb közösség nélkül. Így van ez a Szentírás értelmezése szerint is. Isten igaz, hogy személyeket választ ki, embereket szólít meg magának, és sorba állít bennünket egyen-egyenként, de nem a levegőben lóg az életünk. Úgy fogalmazhatnánk, hogy annak érdekében, hogy a személyes boldogságunk megmaradjon, vagy kialakuljon, egy biztonsági közösségbe integrál az Isten. Az Ószövetség korában ez a biztonsági közösség az Ábrahám leszármazottjaiból lett nép, vérségi, hitbeli alapon jelentette a biztonságot. Az Isten választott népe Izrael, az a nagy nép, az a nagy nemzeti és egyben hitvalló közösség, amely minden zsidó ember számára védelmet jelentett. És ez ma is így van. Egy hithű zsidó ember az Izraelhez való szellemi, lelki odatartozás alapján bárhol éljen Amerikában, Magyarországon, az alapvetően meghatározódik attól, hogy ő Istennek, az egy élő Istennek a vérségi alapon kiválasztott népéhez tartozik. Az Új Szövetségben pedig, az Úr Jézus földi szolgálata és mennybe menetele után pedig, Izrael határait átlépve, áttörve, a földkerekség egészére kiterjesztette ezt a védelmi közösséget, amely nem más, mint a keresztény egyház. Az egyház. És benne a helyi gyülekezet az a közösség, amely nélkül, mint közösség nélkül lehetetlen teljes boldogságra jutni. Lehetetlen teljes nyugalomra, kiegyensúlyozottságra, életérzésre, életkezdetre, életbefejezésre jutni, amelyikben az ember maximálisan embernek érzi magát. Tehát amikor az egyházhoz való kötődésünk sérül és kopik bármi miatt, akár az emberi magyarázkodások miatt, akár a televízió elvonó ereje miatt, akár az általános érdektelenség miatt, vagy másfelé irányuló érdeklődés miatt, akkor nem egyszerűen az egyház egyensúlya, az egyház tagjainak a létszáma, az egyház kondíciója forog veszélyben, nem ez a nagyobb baj, erről az Isten majd gondoskodik, hanem a saját teljes életünk. Mert Isten elgondolása szerint van egy helyünk az ő népe közösségében. És ha az a hely nincs elfoglalva, nincs betöltve, akkor betölthetjük azt máshol a saját testünkkel, lelkünkkel, érdeklődésünkkel, de az mind félrement. Új szövetségi igénk egy nagyon szép pillanatot örökít meg számunkra, amit szinte megkívánunk éppen úgy, mint a személyes életre vonatkozó üzenetet a Zsoltárból. Azt olvassuk a mai igényben a keresztény egyház kezdeti korszakából, hogy éppen akkor az egyháznak egész Júdeában, Galileában és Samáriában békessége volt. Eközben épült az egyház, az Úr félelmében járt, és a Szentlélek segítségével számban is gyarapodott. Hát őszintén megvallom, én is vágyom, magam is vágyakozom erre, mert az én boldogságomnak, kiegyensúlyozottságomnak is része. Szükségem van arra, hogy egy ilyen egyháznak legyek a tagja. Nem csak a lelki pásztora, nem csak a szolgálattevője, nem csak a gyülekezetnek egy vezetője, hanem egy átlagos, normális tagja. Vágyakozik az életem, a lelkem. Vágyakozik a testem, a családom, a körülményeim, mind sóvárognak egy olyan közösség után, amelyikről azt mondhatja Isten igéje alapján az Úr, hogy növekszik. Növekszik minőségében, gyarapszik, mert az Isten szent lelke megnyugszik rajta, békessége van az egyháznak, és az egyház békessége az nem abból áll, hogy nem bántják. Az nagyon kevés idő volt még a történelemben, hogy az egyházat nevették volna körül ellenálló érzésű, ellenálló indulatú emberek vagy lehetőségek, hanem az egyház békessége az a belső békesség, amely a megdönthetetlenséget, a felülmúlhatatlanságot jelenti. Vágyok és vágyjunk mindannyian arra, legyen közös vágyunk és egyéni óhajunk, hogy a személyes boldogságunk kiteljesedjen a gyülekezetben, és ebben a védelmi közösségben, nevezzük ezt most már így, ahogyan Izraelre mondtuk, jelen legyen nálunk is. Na hát, egy kérdés az azért mindig előkérezkedik, rendben van. Vágyunk arra, hogy erőm és világosságom legyen az Úr, hogy erősen álljunk meg a jövő hét napjainak a kihívásaiban. Vágyunk arra, hogy az egyháznak, a mi gyülekezetünknek békessége legyen minden töredezettségében is, de hogyan? Szeretnénk a személyi boldogságot és a közösségi boldogságot megnyerni, de hogyan? Hiszen azt sem tagadhatjuk el, hogy vannak praktikák az életünkben, a korszakunkban, a világunkban, amelyeket bevezetnek az emberek azért, hogy személyes és közösségi boldogságuk legyen. Lehetne erről bonyolult rendszerekben előadásokat tartani, csak a legalapvetőbbeket idézzük, és csak néhányat a mai délutánon, hogy milyen praktikákkal próbáljuk mi emberek előidézni a személyes és közösségi boldogulást. Hát az első az megdönthetetlen, lekörözhetetlen az anyagi biztonság. Az anyagi tartalékok, aztán a jó emberi kapcsolatok, a jó megjelenés, a felmutatható és elért eredmény, amivel odaállhatunk a többi ember elé, és megmutathatjuk, hogy kik vagyunk mi, személyesen és milyen a mi közösségünk. És ez mind a magánéletben, mind a közösségi életben igaz. Az egyének és a gyülekezetek igyekeznek arra, hogy jó megjelenésűek legyenek, hogy látványos dolgaikkal előhozakodjanak, hogy előteremtsenek, ha csak ideiglenesen is némely dolgot azért, hogy egy másik embernek, egy másik egyháznak, egy másik gyülekezetnek felmutassuk, na lássátok, ilyenek vagyunk, nekünk ennyink van. Hát ehhez képest, vagy ezért szinte fókuszt jelent az, amit az első ige, az Ószövetségi napi ige a törvény adás idején nyújt, a fókusz a magánéleti és közösségi élet boldogságára vezet. Istennek egy igénye, Istennek egy követelménye. Lehettek boldogok a saját személyes életetekben, lehettek boldogok a gyülekezetben, de ennek van egy előfeltétele vagy útja. És ez így hangzik, szentek legyetek, mert én az Úr szent vagyok. Ezzel is van egy kis nehézség. Mert az Isten parancsa ebben a vonatkozásban, hogy szenté váljunk, az egyfelől vonzó dolog. Különös vonzása van. Ugyanakkor meg van egy taszító ereje is. Meghalljuk ezt a szót, hogy szent vagy szentség. Már is kialakul az emberben, ha nem is egy teljes ellenállás, de egy tartózkodás. Hiszen a szentség az egy olyan tökéletesnek tetsző és hallatszó dolog. De nézzük meg mind a kettőt külön-külön. Vonz a szentség. Ahogy itt leírja a törvény paragrafusa Izrael számára, és nem különben a mi számunkra is, a szent az jól tudottan neki elkülönített dolgot jelent. Istennek elkülönített dolog egy ember, egy tárgy, vagy éppen az Isten tiszteletnek a liturgiája. És ettől vonzó. Hát nem vonzó a szent családi élet. Hát nem vonzó a szent családi élet tisztasága a fertelmes világban, dehogy nem. Úgy táncol a világ, és úgy tesz a világ, mintha ez egy maradandó vagy maradi dolog lenne, ugyanakkor a lelke mélyén sóvárok, bárcsak én is tisztán élhetnék, bárcsak nekem is tiszta családi életem lehetne. Hát nem vonzó a szent, tiszta barátság, amikor megbízhatunk egymásban, amikor nem kell a másik szavai mögött valami huncutságot feltételezni, hanem rábízhatom magamat, a gyerekemet, a családomat, a pénzemet a másik emberre, hogy segítsen pótoljon, támaszom legyen. Hát a világ azt mutatja, hogy nincs szükségem a másikra, de bizony sóvárok a tisztaság, a szentség után. Hát nem sóvárok a világ a tiszta gazdálkodásra? Igaz, hogy szinte lehetetlen, mert olyan szövevényes már, hiszen annyi csalfaság, csalafintaság húzódik meg minden üzlet mögött szinte, de mindenki vágyik. Nemrégen találkoztam, beszéltem vállalkozókkal, egyik jobban csufította a másikat, egyik jobban elmondta a másik csalásait, sikkasztásait, huntutságait, mint a másik, de mindegyik megfogalmazta valahogy, jó lenne kiszállni ebből, jó lenne tisztán vállalkozni, jó lenne tisztán befektetni és tisztán nyereséghez jutni, ha kevesebbhez is, csak nem tudunk. Minden tekintetben, a kereskedelemben is így van ez. Jó lenne kevesebb haszonkulcssal, de nyugodtabban élni. Tehát a szentség az vonzó, mert ezt várjuk, erre vagyunk teremtve, és ezt várjuk el. De ugyanakkor a szentség, amire Isten hív bennünket, taszító, mert megtorpanást jelent az, hogy ezért tenni kell. Azért állunk egy lépés távolsággal odébb, mert érezzük, hogy szentek legyetek, mert én az Úr szent vagyok, az nem megy magától. Az nem úgy van, hogy beülök egy székbe és megszentültem. Hanem miközben beülök egy székbe, a gondolkodásomban, a szándékomban, a cselekedeteimben, de még az érzéseimben is fel kell adni bizonyos dolgokat. Például, ahogyan az ószövetségi törvény tanítja éppen a mai igében, ezért tenni kell, például az időt be kell osztani. Péntek este hallottunk ezekről tanítást. Az idő az végig szalad, azt nem lehet lelassítani és megállítani. Ezért Isten azt mondja, szentek legyetek, vigyázzatok az időre, osszátok be szépen, és Istenhez ragaszkodva viszonyuljatok egymáshoz. Tudni kell aztán lemondani dolgokról is, ahogy Isten törvénye mondja a szentséghez, azokról a dolgokról tudni kell lemondani, amihez az átlag tömeg nagyon ragaszkodik. És azt mondja, ha ez neked nincs meg, semmi vagy. Azt mondja, Isten, szentek legyetek, mondjatok le ezekről a dolgokról. És ugyanakkor ahhoz, hogy szentek legyünk, szükséges ragaszkodni más dolgokhoz, amelyeket éppen a nagy tömeg, a nagy átlag azt mondja, hogy az semmit nem ér, és semmibe vesz. Tehát a fókusz, amiben Isten beletereli a magánéleti és közösségi életi boldogságunkat, erőm és világosságom az Úr, vagy ahogy sokkal később a gyülekezetre mondja, hogy növekedett az Isten népe, és nagy volt a békesség az egyháznak, ehhez arra van szükség, hogy Isten szentség igényét akarjuk teljesíteni, vagyis Istennek kell megfelelni. Mert a szent az alapjában véve nem egy tulajdonság, nem egy minőségjelző, hanem egy tulajdonviszony. Azt jelenti, hogy Istené vagyok. Amikor azt mondja ott az Ószövetségben, hogy szentek legyetek, mert én az Úr szent vagyok, akkor igazából azt mondja, legyetek az enyém. Legyetek az enyém, mert ti az enyéim vagytok az én elhatározásom szerint, csak az igenetek, az elhatározásotok, az újra és újra való döntésetekkel. És ha az övé vagyok, ahogy a Heidelbergi K.T. első válaszában mindannyian megtanultuk, akkor hozzá igazítom az életemet, az ő akaratát keresem, a felőlem való gondolatait keresem az Istennek, nem elmenekülök az Isten gondolata követelménye elől, hanem beleszaladok, nem lerázom magamról, hanem magamra veszem. Mert a szentség tulajdonviszony, az övé vagyok. És ebből jön, hogy mind a személyes, mind a közösségi, gyülekezeti életben hozzáragaszkodunk. Ez a titka tehát a boldog, teljes életnek, a szent életet élő ember az ő tulajdona, az ő irányítása alatt van, és ahhoz, hogy ez egyáltalán létrejöjjön, ő maga kellett. Mi is kellünk, de igazán Isten kellett, aki nagyot cselekedett, aki megtörte az égboltozatot, a levegő eget, a mennyei eget, a csillagvilágok rendszerét ketté hasította és utat készített az emberekhez. Eljött testben Jézus Krisztus által, hogy üdvözítsen és megváltson bennünket. Szentek legyetek, mert én az Úr szent vagyok. Egyszer megjelent Isten az emberi történelem pódiumán, a Golgotai kereszten, a nyitott sírnál, és megmutatta, hogy lehetséges. Lehetséges boldogulni, boldognak lenni, vele menni. Lehetséges a magánéletünkben, bevésni a szívünkben, erőm és világosságom az Úr, kitől félnék, és lehetséges ma is, hogy az egyház növekedjen, és békessége legyen. Legyen ez így. Amen. Nem hoztam le az éneket, de fejből fogjuk tudni, a Jézus te égi szépnek van egy ilyen verszaka, hogy tisztíts meg teljesen, szentelj meg, hadd legyen, fényedből fénysugár az életem. Szerintem megkezdjük és tetszene tudni majd folytatni. Köszönjük, Urunk, hogy megajánlottad a szentség lehetőségét, hogy szentek lehetünk, nem a magunk tisztasága, nem a magunk teljesítménye alapján, hanem mert te meghívtál magadhoz, mert azt mondtad, hogy enyém vagy. Tieid vagyunk, minden nyomorúságunk, gyarlóságunk, öregségünk, fájdalmunk és fiatalságunkkal együtt. És köszönjük neked, hogy ebből fakadóan erősen és tisztán látóak lehetünk, és ebből fakadóan lehetséges a lehetetlen, hogy mai néped az Anya Szent Egyház megerősödjön, hogy békessége legyen, és elvégezhesse maga küldetését a világban. Köszönjük, hogy együtt tölthettük ezt az Isten tiszteleti órát. Legyen érte neked dicsőség, nekünk meg legyen testi-lelki hasznunk belőle. Könyörgünk a bajban levőkért, a maguk okozta nyomorúságban levő testvéreinkért, a mások által megnyomorított életűekért. Könyörgünk a vezetőkért, hogy ne nyomorgassák, ne szorongassák a beosztottaikat, és könyörgünk a beosztottakért, hogy tudják viselni feladatkörüket szabadon, jó lelkiismerettel, hogy legyőzzék a gonoszt, ami körülöttük van. Áld meg a mi gyülekezetünket és a gyülekezeteket, a reformátusságot, a magyar népet, a teremtett világot, gyermekeinket és unokáinkat, közelieket és távoliakat. Te ismered jövőhetünket, tudod a naptárunkba bejegyzett eseményeket, te már előre látod, hogy mik történhetnek és mik jöhetnek ki belőle. Te látod azokat, amiket mi nem láthatunk, a váratlan eseményeket. Készíts fel azokra is bennünket, Atyánk. Adj erőt, testi energiát, lelki tisztaságot, rád való figyelést és veled haladást. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem, hogy a Református Tiszántó című újság megrendelési ideje van, aki szeretné ebben az évben járatni, 1200 forint az éves díja, lehet jelentkezni erre. Csak röviden hirdetem újra, hogy két hét múlva vasárnap délután Nyíregyházára kontraszt kiállítás megtekintésére készül a gyülekezetünk. Délelőtt hirdettük, 20-an jelentkeztünk eddig, a további jelentkezéseket is szeretettel várjuk. Ha növekszik a csapat, akkor akár külön busszal is mehetünk, és részesei lehetünk ennek a megindító és életünket megerősítő kiállításnak. Szálló énekünk a 444. dicséret. A 444. éneket keressük ki, és énekeljük hitvalló szívvel és reményteli lélekkel. Ó, Istennek választott kedves népe, kit ékesít szentséges lelki képe, vigyázz te belső ékességedre, szépségedre. 444.
Thank you.
Az Úr a te őriződ, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Megőriz az Úr jártodban, keltedben, most és mindörökké. Amen.
Amen.